ahogy Jézus megmutatta dicsőségét is, hittek benne tanítványait. Tehát ez is egy epifánia, egy úr jelenés volt, ahol ebben az egyszerű názáreti ácsmesterben fölragyogott isteni dicsősége, és a tanítványok fölismerték és hittek benne. Ezzel kezdi el a nyilvános működését, aminek szintén az a célja, hogy feltárja az atyának az arcát, az Istennek a csodás tervét, és az embereket a megváltásában Isten gyermekeivé tegye. Hogyan is jön ide ez az esemény az epifánia ünnepéhez? Hát ugye említettem Iszkeresz napján, hogy január 6-án tartották az egyiptomiak, ugye a téli napforduló ünnepét, azt az időpontot, amikorról lassan kezd növekedni a nappal a világosság, és megtörik a sötétség hatalma, és a pogány mitológia szerint az idő istene Ájon ilyenkor újjászületik egy Kórénevus tűztől. Éjfélkor ugye kimentek az utcákra, kiáltották, hogy a szűz növekedni fog a fény. Vizet merítettek a forrásokból, amelyeknek ilyenkor csodaterő erőt tulajdonították. Ugye innen ered aztán a Urunk megkeresztelkedésének is az eseménye, hogy ugye erre építették föl, hogy ki akarták mutatni, hogy az, akinek a születéséből igazán növekszik a világosság, az csak is az üdvözítő Krisztus lehet. Ő az, aki egyedül képes igazi életadó csodaterő erőt adni a víznek, és Androsz szigetén pedig azt is hitték, hogy ilyenkor a víz forrá változik. Erre indult aztán a keresztény ünnep, hogy nem holmi fogány istenek, holmi kitalált ugye erők képesek ilyen csodára, hanem egyedül a megtestesült Isten fia. Igen, testvérek, ő az, aki ténylegesen a természetnek az ura, az elemek fölött is uralkodik, képes ezeket átváltoztatni teremtő erejével, és hogyha képes volt a vizet borrá változtatni, akkor ugyanígy képes lesz ezt a bort az utolsó vacsorán a saját vérévé változtatni. Az is nagyon fontos, amit utoljára mond ugye a házigazda, illetve amit mondanak a házigazdának a vendégek, hogy te mindvégig tartogattad a jó bort. Az egyházatják rámutatnak, hogy valóban az a jó bor, amit maga az Isten a legvégének tartogatott, az az evangéliumnak az örömhíre, a jó bora. Nem véletlen, hogy amikor Isten fia a nyilvánosság elé lép és elkezdi az ő nyilvános működését, az első ilyen esemény egy esküvő, ahol ő édesanyja lévén hivatalos. Ebből is tanulhatunk, hogy ahova meghívják Isten anyját, a boldogságos Szuzanyát, ahol őt vendégül látják, ott rövidesen a fia is megjelenik. Tehát mindenképpen Mária az, aki utat tör az ő fiának, előkészíti az ő fiának a működését, ami lelkünknek is ez nagyon is valóságos és lehetséges. Tehát azért jelenik meg ezen az esküvőn, hogy osztozzon a fiatal pár örömében, de azért is, hogy megmutassa, hogy mennyire fontos Istennek a tervében a család és a házasság. Ugye a Szentírás legelső oldalán, legelső fejezeteinek egy családról van szó. A teremtő Isten létrehozza az első emberpárt, megteremti Ádámot és Évát, tehát egy család válik a világba, és innen indul el az emberiség története. Most pedig, amikor kezdődik az új szövetség, és az új Ádám, Isten megtestesült fia a világra jön, akkor megint csak itt van a házasság és a család. Itt mindjárt a legelső ízben ugye ezt állítja a szemünk elé, hogy megmutassa, hogy a teremtő Isten megszenteli ezt a családot, sőt a házasságot az új szövetségben most már szentségé emeli. A szentség, mint tudjuk, mindig egy látható jel, egy földi valóság, aminek ugye láthatatlan jelentése van, tehát ez a látható jel láthatatlan isteni erő kegyelmet közvetí. És pontosan ilyen a házasság is. Mitől lesz házasság, a házasság szentség? Hát attól, misztérium ez, vagyis ugye a misztérium görögül latinul sacramentum, vagyis szentség, a házasságban szentségén Krisztusnak is az egyházra vonatkoztatott, mondja a Szent Pál apostol. Tehát Krisztus azért is kezdi el a nyilvános működését, a csodatételeinek a sorozatát még esküvő, hogy ezzel jelezze, hogy ő maga is úgy jön a világban, mint vőlegény, hogy az ő vérével magához kösse, megkösse az új és örök szövetségek jegyesével az egyházzal, és ebből a termékek házasságból gyermeket szülessenek. Ezek a gyermekek, hogy mi vagyunk, a keresztények. Éppen ezért nevezi az anyaszentek ház a kereszt utat az egyház anyanévének. És az a gyönyörű szertartás, amikor húsvét éjszakáján megszentelik a keresztvizet, és vigyázzunk, ez nem ad ugyanaz, mint a szentelt víz. Ugye a szentelt vizet vízkeresztből, illetve bármely más alkalommal is meg lehet szentelni, és ebből bőven vihetnek haza a hívek, és használhatják a mindennapi életben. De az a keresztvíz, amit húsvét éjszakáján szentelünk, az egy speciális víz, amit kizárólag keresztelésre használunk, ezért azt nem is hiszük haza, tehát semmi másra, csak erre az egyre használjuk, mert ez egy életadó víz, egy új életre szülő víz, amely a szentségnek a szükséges, nélkülözhetetlen anyagi összetevője, és ugye amikor a pap megszenteli ezt a vizet, akkor a húsvéti gyertyát is beemeli, bele várja háromszor a keresztvízbe, ami tulajdonképpen Krisztusnak a megtermékenyítő erejét jelenti. Tehát ő, mint vőlegény, termékenységgel áldja meg az egyház anyamégét, hogy ebből aztán ugye gyermekek szülessenek. Az egyház is egyszerre szűz, aki teljes egészében megőrzi magát az ő vőlegénye számára, teljes egészében csak neki adja át magát, és ugyanakkor pedig termékeny anya, aki gyermekek sokaságának ad életet. Gyönyörű szép szimbolika ez, és már vízkereszt ünnepét is, hogyha visszaemlékszünk, akkor említettem, hogy ennek az ünnepnek az egyik fő gondolata a Szent Ház. Krisztus is az egyház között. Az a gyönyörű antikóra is kifejezi, hogy a napkeleti bölcsek is ajándékokkal sietnek a királyi menyegzőre, hogy Krisztus a Jordánban lemossa az ő mennyasszonyának a bűneit, hogy szentté szentőtelenni méltóvá tegye, és ugye a vendégek pedig a menyegző a borrával víznek körbeneznek. Tehát valóban az egész természet, az emberiség és a teremtett világ eleve is örülnek és vendégként részt vesznek ebben a szent házban, ahol Krisztus magához kapcsolja az egyházat. És hát a házasság visszatérve, ugye azért tud szentség lenni, mert ennek a csodálatos láznak a földi képmása, a megvalósulása. Tehát a férj, illetve a vőlegény az mindig Krisztus. És ezért ő a család főnem, Krisztus fej az egyháza. A mennyasszony, vagyis a feleség, az mindig az egyházat jelenti, hiszen ő az, aki ugye teljes egészében átadja magát, rágyatkozik a férjére, ahogy Krisztus rágyatkozik az egyházba, és gyermekeket szül a férjének, ahogy az egyház is gyermekeket szül az ő vőlegényének, Krisztusnak. És ebből érjük azt is, hogy miért feltoltatatlan a házasság. Hát ezt nem a papok találták ki, nem az egyháznak a megfontolása ez, hogy hát legyen így, hanem valóban a teremtő Istennek az örök terve ez, amit Krisztus kinyilatkoztatott, nem csak a kármai megjegyzőn, amikor ugye megszentelte a házasságot a jelenlétével, hanem valójában az ő egész működése, a megváltás minden jelzi azt, hogy ő örökre visszavonhatatlanul magához kapcsolta az egyházat. És bármennyire is tiltatlanak és hűtlenek bizonyul az egyház az ő emberi vonatkozásainak az emberi részében, Krisztus sohasem vonja vissza az ő jegyes igényét. Sohasem taszít el az egyházat, hogy most már nem kell lesz nekem, elegem van belőle, keresek egy méltó, tisztán, szentet jegyes, hanem hűségesen kitart és megmarad az ő egyházban, az ő jegyese mellett. Tehát pontosan ezért van az, hogy a házasság feloldhatatlan. És ahogyan egy házasság is csak úgy tud megmaradni és kitartani egy életben keresztül, hogyha helyett van harmonikus volt az önök élete. 50 éven keresztül soha nem vesztek össze, soha nem volt válság, vagy probléma. És azt mondták, hogy de ugyan, hányszor elvállaltunk volna. De hát minket még úgy neveltek, úgy tanítottak, hogy ha valami elromlik, akkor azt nem ellopni kell, hanem meg kell próbálni megjavítani. És hát mi is ezt tettünk 50 éven keresztül, és lát, sikerült. Hát testvérek, szóval, hogy ezt kéne megtanulni, hogy van olyan kezdés, van megbocsátás, és van irgalom, ami meggyógyítja a legmélyebb sebeket is. De azt is azért hadd tegyem hozzá, hogy ez a jegyesség misztérium, ami Krisztus és az egyház között van, az nem csak a családban jelenik meg is a házasságban, hanem megjelenik az Istennek szentelt életben is. Hát most ugye, hogyha észrevettük a Lurdi oltáron, ismételten két ereklyét láthatunk, templomunknak az ereklyetárából a nagyobb ereklye Árpád-házi Szent Margitnak egy nagyobb csontvarabkája, és mellette ott van Szent Ágnes néltanú szűznek az ereklyéje a kisebb tartóban. Mind a kettőnek az ünnepe most lesz a kéten, az egyik ugye hétfő, illetve kedden a Margit, illetve 21-én Szent Ágnes. És hát ők mind a kedden Krisztus jegyesei voltak, tehát megjelenítették az életükkel és halálukkal az egyháznak ezt a mennyasszonyi jegyesség mi voltá. Margitról ugye tudjuk mindnyájan, és hát fontos, hogy ők nagyon tiszteljük, hiszen fővárosoknak az egyik védőszentje. Az egész életét szinte itt töltötte a Nyulak szigetén, a Margit szigeten, és az ő vezetésével hát megszentelte ennek a városnak az életét hosszú évszázadokra. Tehát mi is azért kaphatunk kenyelmeket, és haszonélvezői vagyunk annak a vezető szent életnek, amit Margit itt a közelünkben élt végig. Tudjuk ugye, hogy őt a szüleinál születés előtt fölajánlják Krisztusnak, mint engesztelő áldozatot. Ezért is mondjuk, hogy a magyarság engesztelő báránya volt ő. A tatárjárásnak a pusztításai miatt ugye születendő gyermeküket Istennek ajánlják, és 3 éves korában már be is adják őt a domonkos papácáknak a kolostorába, először Veszprémbe, vagy utána ide, hogy a szülei közelébe legyen, Nyulak szigetére. És Margit már egészen kiskorából fogva nagyon komolyan átérzi ezt a küldetést, életünk saját életének a céljává teszi az engesztelést, és sohasem hivatkozik az ő király, az ő hercegnői voltára, sohasem keres magának valamiféle privilégiumokat, hanem ellenkezőleg a legalakasabb munkákat végzi, a legalázatosabban szolgál nővértársainak, és éjszaka pedig imádságban engesztelő az ő isteni egyesség. És amikor már ugye serdülőkorba kerül, és elkeresztelik, hogy mennyire szép és csinos lány, és már jönnek az első kérők, mert ugye Margit még nem fogadalmas ekkor, tehát könnyen vissza lehetne csinálni az egészet, és politikailag is olyan jól jönne az országnak, meg a nemzetnek, hogyha a király szülő most ugye visszavették az egykori szavukat, és odaadták Margitot feleségül a kérőknek, mondjuk a cseh vagy a lengyel királynak, akik már azért oda is lopakodtak, és már meg is lesték Margitot a szárdába, és nagyon tetszett nekik a látvány, tehát rendkívül szívesen vennék őt feleségül. De a szülőknek a noszogatására és nyomás gyakorlására Margit azért csak annyit válaszol, hogy drága szüleim, tudjátok, én mindig szót fogadtam nektek, mindig tiszteltelek benneteket. De ebben az egyen nem fogok engedelmeskedni. Mert amit Istennek ígértünk, az úgy illik, hogy be is tartsuk, hogy hűségesen kitartsunk az adott szavunk mellett. Én Krisztusi maradok, akinek ti még a születésem előtt oda szenteltetek. Krisztus mennyasszonya vagyok, az is maradok egész életemben. És valóban hát így is történt, igaz, nem sokáig él, 28. születésnapja előtt egy héttel hívta magához őt az Úristen, de az ő engesztelő vezető élete most is tényesség a magyar nemzet megélni. Ez az áldozati gyertya, ez valóban csonkig égen nagyon gyorsan, tehát az, hogy elkerültük a tatárt, elkerültük a törököt, elkerülünk meg annyi történelmi veszély, hát az nagymértékben köszönhetünk Marginnak, az magyarság engesztelő bárányának, áldozatának, és a sok-sok Margit szemű életnek, akik azóta is történelmi során imádkoztak és vezetelnek értünk. És hát ugyanúgy Szent Ágnes is, aki ilyen sokkal korábban élt, ugye, egy 4. századi római kislány, mert valóban csak 12-3 éves lehetett, amikor vértanú lett. Ugye ott is az történt, hogy amikor őt letartóztatták, érvényesíteni akarták azt a szokásjogot, hogy ha valamelyik katona egy elítélt hajadott feleségül lesz, akkor megkegyelmeznek neki. Elengedik a halálbüntetést, és mehet haza végében az új férjével. Mindjárt jelentkeztek is többen a helyi katonák közül, hogy szívesen feleségül menné Ágnes, de Ágnes azt mondja, én azért leszek, aki engem először választ. Krisztus mennyasszonya vagyok, az is maradok halálomig. És így vállalja a vértan halált is, ahol végképp egyesülnek az ő jegyességgel Krisztussal. Igen, testvérek, tehát ezek azok a gyönyörű példák, hogy mit jelent a jegyesség bűség, amit semmi nem tud megtörni, ami kitart, mint halálig és minden áron, még az élet feláldozásának árán is. Ez a példa a házasoknak is, ez a példa a papoknak, szerzeteseknek is, és valóban ebből a bűségből élünk, ebből az áldozatból születik Isten állása. És akkor azért hadd érjenünk arra is, hogy ez a női nemnek a gyönyörű hivatása, hogy így tudjon szeretni. Erre a szeretetre példát mutasok, amely odaadja önmagát, teljesen feláldozza önmagát egészen a sírig. De ugyanígy, aki Krisztusnak a jegyesek, a bőlegének a képmását hordozzák, mint a családapák, vagy például a nikabok, hát nekünk is nagyon fontos, hogy tudjuk azt, hogy apának lenni, akár fizikai, akár lelki értelemben, az is annyit jelent, hogy feláldozom magam, odaadom magam egészen a halálig, a családomért. Akár fizikai, akár lelki családomért. Tehát én azért vagyok, hogy őket megvédjem, őket éltessem, őket szolgáljam. És a vérem ebben hűséges maradok. Tehát Krisztus a bőlegény életét adja, nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaimért. És ő ezt meg is valósította. Tehát kedves testvérek, pontosan ezért van az, hogy szeretetre vagyunk hivatva mindnyájan, de más is más módon. Más módon a bőlegény, más módon a mennyasszony. Más módon az apa, más módon az anya. Ezt ugye említettem múltkor is a Szent Család vasárnapján. És ezért van az, ugye, hogy hát a papságnak is az egyház szívelhetetlen végleges tanítása szerint férfi jellege van. Tehát a papas csak is édesapa, csak is bőlegény, és ezt ugye csak egy férfi tudja megjeleníteni. Továbbá azt is tudni kell, hogy a papságnak vannak ugye különböző alsó fokozatai. Ez a hagyományos típusban ugye összesen 7 fokozata van a papságnak, az áldozó papsággal bezárulva, utána még koronaként jön a püspökség. Ugye ezek a szolgálatok hagyományosan mind ugye a papi feladatnak egy-egy részét jelentik. Tehát a pap az ő feladatait megosztja a szolgálat nevünkkel. Tehát ez is részesedés a bőlegénynek a szolgálatában. És ezért van az, hogy hagyományosan ezeket a szolgálatokat, ezeket a kisebb rendeket csak is ugye férfiak viselnek. A minisztránsok tulajdonképpen ezeknek a kisebb rendeknek, ezeknek a szolgálatelőknek a képviselői, a helyettesei. Tehát nagyon fontos, hogy az Atyaszent Egyházban ne keverjük össze ezeket a szerepeket, mindenki a maga rendje és a maga feladata szerint szolgáljon a másiknak, a bőlegény valóban az ő önfeláldozó szeretetével adja az életét a mennyasszonyáért, a mennyasszony pedig ezt a szeretetet viszonozza, ezt a szeretetet fogadja be, és már virágoztassa ki ennek a szeretetnek a gyümölcse. Én hiszem azt, hogyha valóban ebbe a misztikába jobban beleéljük magunkat, megkeressük a saját szeretünket ebben a csodálatos lázban Krisztus és az Egyház között, akkor valóban mi sem panaszkodhatunk soha. mint a néha állott és romlott is, meg tudja tisztítani, át tudja változtatni, legtisztább, legszebb a borgát, és a bor pedig az ott élére, amivel táplál minket, hogy gyümölcsöt hozzunk, és ráadásul mindenben van egy hatalmas közbenjáró, ami bőleg érintek az édesanyja, aki valóban, hát ugye úgy áll a fia mellett a kármai mennyegző, mint Éva Ádám mellett. Én valamikor meg is botránkoztam gyerekkorban, hogy lehet ilyen tiszteletlen az Úr Jézus az édesanyja, az, hogy asszony. De hát az asszony az egy megtisztelő megszólítás, az asszony az utalás az első asszonyra, Évára. Tehát tulajdonképpen az Úr Jézus azt mondja édesanyjának, hogy te vagy az új Éva, az emberiség új anyja mellett, az új Ádám mellett. És ugye mit csinál az új Éva? Mindig az ő figyelmükbe, és mindig azt mondja, tegyétek azt, amit mond neked. Ő észreveszi, finom, szeretetteljes női szemmel, amely ugye az általatokat, a finomságokat is észreveszi. Látja, hogy nincs dolog, szükségben vannak, megszégyenülhetnek, könnyen fogja ezt figyelni. Szól az ő fiának, csendben ugye a háttérben, de az ő fia sohasem tudja elutasítani anyjának a szavát, és egyszerűen csak ugye teljesít édesanyjának a kérését. Tehát hallgassunk el az édesanyjára, tegyék meg azt, amit a fia mond, kövessük őt egész életünkben, és akkor valóban meg tudjuk tapasztalni ennek a szent háznak, ennek a szent kapcsolatnak minden áldását.